Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, nem egészen abban a formában, ahogy azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte, hanem ahogy én megtoldottam az ige hirdetési szempontok alapján, Mózes első könyvének 4. fejezetében az 1. és a 24. versek közötti szakaszt olvasom a következőképpen. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből, Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, hát őrizője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből, most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. A földet műveled, többé nem adja neked termőerejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie, ezért jelt tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. És Káin a feleségével hált, aki teherbe esett és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, a fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Írád, Írád nemzette Mehujálét. Mehujálé nemzette Mecsuálét, Mecsuálé nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül, az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált, ő lett a sátorlakók és a pásztorok ősatja. Testvérének Jubál volt a neve, ő lett minden citerás és fuvolás ősatja. Cillá is szült, Tubál Káint, mindenféle réz és vasszerszám kovácsmesterét. Továbbá Tubál Káin hugát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek, Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, hogyha megüt. A hétszeres a bosszú Káinért. 70-szer 7-szeres az Lámekért. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, majd kitérek arra, hogy miért oldottam meg az ige hirdetési alapigét, és miért hoztam ide ezt a nemzetség táblát, meg a végén Lámeknek az esküjét. Most először arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy nagyon izgalmas feszültség azért a mai vasárnapban a tekintetben, hogy az oltár előtt felolvasandó igénk a perikópa szerint az irgalmas samaritánus története, amiben Jézus a felebarátot úgy definiálja, hogy ez a felebarát, aki hozzám irgalmas, és én annak vagyok a felebarátja, akihez én irgalmas vagyok. És ráadásul majd, ahogy vélelmezhetőleg a lejövő énekben énekeljük, az egész példázatnak van egy olyan olvasata, hogy az igazi felebarát az a hozzánk lehajló, samaritánusként lehajló Krisztus. És most pedig itt állunk a Káin és Ábel történettel a szószék előtt, ami az első ember, sőt az első testvérgyilkosság. És hogy hogyan ér össze ennek a két történetnek a feszültsége. Káin és Ábel történetét azt gondolom, hogy nem szabad kivenni abból a kontextusból, amiben az Ószövetség hasábjai megfeszül. Ha felcsapjuk az Mózesi első könyvet, a Genezis történetét, vagy Genezis könyvét, akkor az első, amit látunk, azok a teremtés történetek, amik egymás után jönnek a Mózes első, illetve második fejezetében, és azt látjuk, hogy a teremtés, ahogy az Isten megálmodta a teremtett világot, az jó, az rendben van. Aztán jön Ádám és Éva, meg a gyümölcs, és létrejön a bűn okán egy szakadék ember és Isten között. És most jön Káin és Ábel, az új nemzedék, a következő generáció, akin keresztül a hitvallás szövegező szentírók már azt mutatják be, hogy amikor a teremtmény elkezd távolodni a teremtőjétől, akkor ez a szakadék, ez hogyan fordul át és lesz szakadék ember és ember között is. Mert a bűnnek mindig ez a kettős természete van. Elválaszt az Istentől, és elválaszt az embertársamtól. Elválaszt a másik embertől, akár a testvéremtől is. Van pár izgalmas mozzanata ennek a Káin és Ábel történetnek, és tudom, hogy talán a Biblia egyik legismertebb történetéről beszélünk, ami azt gondolom, hogy azoknak is ismeretes, akik esetleg nem rendszeres Biblia olvasók, de én most mégis kísérletet tennék arra, hogy ezt a történetet egy-két izgalmas nézőpontból világosítsam meg. Van egy klasszikus értelmezés ennek a történetnek, én magam is ezt tanultam még annak idején általános iskolás koromban, sőt azt gondolom, hogy tanítottam is egyébként gyerekeket. Ez pedig az az értelmezés, hogy mivel a szöveg beszél arról, hogy Ábel az első szülött juhok kövérjéből viszi az áldozatot, ezért ő komolyan veszi az Isten tiszteletet, tehát az Isten letekint az ő áldozatára, Káin meg csak úgy oda visz valamit, és félváról vévén az Isten tiszteletet, az Isten az ő áldozatára nem tekint le. És ehhez társul egy olyan képi ábrázolás, azt gondolom nagyon sokaknak a fejében, hogy Ábel füstje felszáll, Káiné meg oldalra. Na most az a helyzet, kedves testvérek, hogy ez az értelmezés egyszerre igaz, meg egyszerre nem. Nem gondolom, hogy el kell vetni, de szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy valójában erről a szöveg szó szerinti tartománya nem beszél. Nincs szó füstről, ami felszáll, és füstről, ami oldalra száll. Egyáltalán nem ennyire képi és erős a történet, továbbá Káin áldozatánál a szöveg semmilyen minőségi jelzőt nem hoz az áldozatra, amit Káin hoz. Úgyhogy valójában nem csak ez az olvasat igaz, hanem van ennek a történetnek egy másik olvasata. Mi van, ha az áldozat elfogadásának nincsen emberi oldalról logikusan magyarázható miértje? Tényként jelenti ki az ószövetségi szöveg, hogy Ábel áldozatát az Isten elfogadja, Káinét nem. Pont. Mi van, hogyha ez egy próbatétel? Mi van, hogyha az emberi dimenzióban élve, ebből szemlélve ezt az egész történetet, ennek nincsen logikus magyarázata? És itt jön az első kérdése Káin és Ábel történetének számunkra. Hogyan reagálok én az Istenre, amikor az Isten valamit elutasít belőlem vagy tőlem? Mit csinálok? Mert ez valójában egy próbatétel, és annak a próbatétele, hogy Káin lehetőséget kap arra, hogy az Isten döntését végig gondolja magában. Valamiért az enyémet nem akarja. Miért nem akarja az enyémet? Bennem van a hiba? Az Isten tiszteletemben van a hiba? Az Isten kapcsolatomban van a hiba? De Káin ahelyett, hogy ezeket elkezdené végig rágni, inkább lehorgasztja a fejét. És itt jön a másik, amit szeretnék kiemelni. Nem tudjuk igazából jól lefordítani ezt a héber mondatot magyarra. A héber szövegben a lehorgasztás helyett valami olyasmi szerepel, amit úgy tudnék visszaadni magyarra, hogy leejti, lezuhantatja a fejét, megerőszakolva a magyar nyelvet. Tehát igazából nem tudjuk visszaadni jól ezt a mondatot. De az eredeti ígében benne van az a drámai gyorsaság, hogy ő addig az Isten nézte, és most már direkt nem oda néz. Elveszíti a tájékozódási pontot, mert nem az Istenre tekint. leejti az Istenről a tekintetét, és ezzel ő maga is zuhanni kezd. Elveszíti a tájékozódási pontot, és innentől kezdve valójában morálisan, erkölcsileg, vallásilag, emberileg teljesen más sikra terelődik az élete, mint ahova azt eredetileg az Isten szánja. És ez nekünk is figyelmeztetés. Akárhányszor nem az Istenre tekintünk, mindig kiválasztunk magunknak valami más tájékozódási pontot, amihez viszonyítunk. De kedves testvérek, az onnantól kezdve morálisan képlékeny. Az onnantól kezdve nagyon csak e világi. Az onnantól kezdve egyáltalán nem megkérdőjelezhetetlen. És Káin lehorgasztott fejjel megy a maga bűne felé. És akkor itt van egy nagyon izgalmas rész, mert az Isten rászól. Miért kergettél haragra? Miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Hogy ez uralkodás mit jelent, arra majd később kitérek a bűnök fölötti uralkodásra. Itt most még csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Káin éppen most horgasztja le a fejét. Nem az Istent nézi, de még nem ölte meg Ábelt. És az Isten egyből érzékeli, hogy itt baj van. Az Isten egyből tudja, hogy itt valami olyan fogalmazódik Ábel, vagy Káin lelkében és szívében, ami nem támogatható, és egyből rászól. Ebben a zuhanásban az Isten nem hagyja magára Káint. Ott van és figyelmezteti. Hívja. Próbál rászólni. Megint egy kérdés, ami megfogalmazódik a történet alapján számunkra. Hogyan reagálok én az Istenre, amikor éppen ebben a zuhanásomban vagyok, mert már nem ráfigyelek, és az Isten mégis hív a lelkiismeretemen keresztül, egy igén keresztül, egy ige hirdetésből hazacsempészett mondaton keresztül, egy elénekelt verszakon keresztül, az imádság csendjében, bárhogyan. Itt még lenne lehetősége Káinnak arra, hogy ebből a lehorgasztott fejből, ebből a önmagába zuhanásból visszaemelje a tekintetét az Istenre. És nem teszi. Menjünk ki a mezőre. Sokáig azt gondoltam, hogy ez a mondat egy nagyon egyszerű indokból fogalmazódik meg, nem kellenek szemtanúk. És minden bizonnyal ez is benne van, hogy úgy verhessem agyon a testvéremet, hogy ezt senki nem látja. De aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez a hitvallási szövegünk, ami a bűnnek ezt a nagyon sajátságos kettős természetét mutatja be, hogy az Isten ellen elkövetett bűn az embertárs ellen elkövetett bűn is, és az embertárs ellen elkövetett bűn az Isten ellen elkövetett bűn. Ez milyen történelmi korban és helyzetben fogalmazódik meg. És tudom, hogy a hollywoodi filmek azok szeretik az ókori emberáldozatokat ilyen nagyon nagy showelemként bemutatni, és ez nem így volt. De amikor Káin és Ábel történetét a Szentírók megfogalmazzák, akkor egy olyan társadalomban élnek, ahol az ember áldozat, noha nem volt sűrű, nem volt gyakori, de előfordult. Előfordult például nagy aszályok és éhénységek idején, vagy vesztes háborúk esetén. És amikor az éhínséget próbálták megtörni a különböző pogány népek az ember áldozattal, akkor mindig a szántóföldön áldoztak, hogy a vér, amit oda visznek áldozatként, az termővé tegye a talajt. Menjünk ki a mezőre. Mint mondottam, az az elképzelés, hogy Ábel füstje fel, Káiné meg oldalra száll, az egy kora középkori ábrázolásból fakad, és azt nem mondom, hogy ennek egyébként nincsen biblikus áthallása, mert Gedeonnál és Illésnél például pont ezt látjuk, hogy az áldozat füstje felszáll, és ebből lehet tudni, hogy az Isten ott van. De itt erről nem ír a szöveg. És ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy itt erről nem ír a szöveg, mert akkor innentől kezdve kérdés, hogy honnan tudják ők, hogy Ábel áldozata el lett fogadva, Káiné meg nem. Csak nem onnan teszem fel az óvatos kérdést, hogy Ábel nyája megfial, Káin szántóföldje meg nem terem. És onnantól kezdve ez a mondat, ha ez így van, akkor ez nem csak egy gyilkosság Menjünk ki a mezőre. Ha az Isten nem fogadta el az áldozatomat, akkor majd én mutatok olyan áldozatot, ami majd termővé teszi az Isten helyett az én szántóföldemet. Ha nem megy az Istennel, majd menni fog nélküle. Bemutatom én. És a testvérem vérével öntözöm a földet. Kedves testvérek, innentől kezdve ez a gyilkosság, ez ne csak a ne ölj parancsolat megszegése, ez a ne legyen más Istenet parancsolat megszegése is. Megint a bűn kettős természete. Elválaszt az Istentől, és elválaszt a másik embertől. Elválaszt a másik embertől, tehát elválaszt engem az Istentől. És akkor van még itt egy nagyon fontos szempont, ami miatt úgy gondoltam, hogy fontos felolvasni nem csak magát a Káin és Ábel történetet, hanem a hozzá csapott Káini nemzetség táblát is. A gyilkosság után, amikor az Isten száműzi úgymond Káint, Káin elmegy és letelepedik Nód földjén. És Nód földje, kedves testvérek, nem egy földrajzi terület. Ahogy egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy feltétlenül az Éden kertje sem egy földrajzi terület. Ezek valójában hitvallási történetek. Az Éden, ez az Istennel való közösség. Az Éden, ahova a krisztusi megváltás bennünket visszavisz és visszavezet, az Istennel való közösségbe. És miért Édentől keletre van Nód földje? Azért, mert a hitvallást megszövegező elődeink, akik a Szentlélek sugalmazására ezt a történetet ránk adják, ők keleti civilizációktól rettegnek. Semmi jó nem származhat keletről. Asszíria, Babilon, Perzsia, ez mind leigázó nagy hatalom, és félnek tőlük. De a Nód kifejezés az a héber szövegben beszél. Ez a nyugtalanság, a feszültség, a viszály földje. És ami miatt hozzácsaptam a nemzetség táblát, az egy-két elrejtett információ a szövegből. Káin Nód földjén, a feszültség és nyugtalanság földjén várost épít, tehát civilizációt teremt. És Káin utódaitól származnak gyakorlatilag a mai szakmáknak az előfutárai, a civilizációs vívmányok, a zenétől elkezdve a kovácsmesterségen át minden bezárólag. És mit állít ezzel a bibliai szöveg? Azzal, hogy Káin civilizációt épít a feszültség és nyugtalanság földjén. Azt, hogy a civilizáció, az valójában nem az a társadalmi rend, amiben bennünket az Isten eredendően szánt. Ez egy hihetetlenül nagy pofon szerintem a civilizált embernek. Mert a civilizációinkról sokszor nagyon magasztosan meg büszkén értekezünk, hogy mennyi mindent tudunk mi csinálni. Régi letűnt civilizációknak is sokszor tisztelettel, meg meghajlással adózunk a nagyságuk, meg a hatalmuk előtt. És minden civilizációnak mindig megvan az árnyoldala. Minden civilizációnak, minden történelmi korban megvan a maga bűne. Megvolt a bűne Babilonnak, Asszíriának, Egyiptomnak, Rómának. Megvan a mai társadalmunk, civilizációnak is a maga bűne. Nem biztos, hogy szembesülünk vele, vagy nem biztos, hogy mi akarunk szembesülni ezzel, de ettől függetlenül ott van az árnyoldal a civilizációban. És a Biblia azt állítja, hogy ez a civilizáció, ez nem az a közösség, amiben az Isten bennünket eredetileg rendelt. De mégsem hagy bennünket magunkra az Isten ebben a civilizációban. Mert jelet tesz Káin homlokára. És azt mondja, hogy ha valaki bánt, akkor hétszeresen lakol megérte. Elkíséri Káint a civilizáció építésbe az Isten. Elkísér bennünket is. Csak így jön elő a történetnek, azt gondolom, az egyik nagyon, nagyon fontos magva, hogy tekinthetünk ezekre a dolgokra a saját érdemeinként és a saját csodáinkként, vagy közben végig gondolhatjuk azt, hogy mi az az igazi kapcsolati dimenzió, amiben bennünket az Isten szánt. Mi Nód földjén lakunk, kedves testvérek, a feszültség és a nyugtalanság földjén. A civilizáció az csak Nód földjén jöhet létre. Mi nem a mezőn verjük agyon a testvéreinket. Ott van a nicknevek nevek alatt névtelenül elindítható kommentháború tengere. Ott van a messziről irányítható drónoknak a lehetősége. Még rá se kell nézni arra, akit elpusztítok. Fel se kell vállalni azt, hogy a szemébe nézek, vagy ott vagyok a közelébe. És megy a gyűlöletkeltés is. Hát ez Nótföldje, kedves testvérek. Ez a gyönyörű civilizáció, ezzel a szép templommal, a környezetünk gyönyörű szépen kialakított épületeivel, technológiájával, mesterséges intelligenciájával, orvostudom, mindenével együtt. És nem azt mondom, hogy most akkor menjünk ki és kezdjük el lerombolni, mert az Isten sem ezt mondja, kedves testvérek, de hát ez nem az a közösség, amiben bennünket az Isten rendel. És az utolsó, ami miatt szeretnék kitérni még a Káini nemzetség táblára, az valójában Lámek, akit ha jól számoltam, Káin szép unokája, aki már egy városlakó, kartforgató, civilizált ember, és a következőt mondja a feleségeinek esküként: embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Káinért, 70-szer hétszeres a Lámekért. Az egész történet ott indul, és ott csúszik félre, hogy Káin és Ábel az Isten tiszteletet gyakorolván áldozatot visz, és Káin nem tudja hova tenni azt, hogy az Isten valamiért az ő áldozatát nem fogadja el. Pár generációval később már azt látjuk, hogy az az Isten, vagy az a bosszú, amit az Isten egyébként magának tart fennjogként Káinnal kapcsolatban, arra Lámek, a civilizált ember már úgy esküszik, hogy ha Káinért 7-szeres volt, na akkor majd értem 77-szeres. Nem tudom, hogy feltűnik-e ez a 70-szer-7-szer, vagy megüti a fülünket ez a 70-szer-7-szer, de ha igen, akkor mondom az új szövetségi párhuzamot. Akkor Péter oda ment hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsájtanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt: mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem 70-szer-7-szer is. Jézus az irgalom és a megbocsátásba helyezi igazából a központot, azt hangsúlyozza, mert valójában az a teremtettségi rendünk, amiben bennünket az Isten eredetileg rendelt. Az a teremtettségi rend, amiben az irgalmas samaritánus példázatán keresztül látjuk azt, hogy mit jelent, hogy az Isten irgalmasan lehajol hozzánk. Az a teremtettségi rend, amiben azt kéri és várja tőlünk, hogy ezt az irgalmat adjuk tovább és éljük tovább mások felé. Nem a civilizáció, nem a haladás, nem a fejlődés, nem a különböző istenpótlékok, csak az irgalom. És félreértés ne essék, nem gondolom, hogy egyébként a kettő összeegyeztetetlen lenne, mármint hogy a civilizáció meg az irgalom. Csak nagyon fontos, hogy az utóbbi legyen a hangsúly. És akkor itt térnék vissza a hatodik pontként arra, hogy mit jelent az, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Káin ott esik bűnbe, ahol lehorkasztja a fejét. Nem az Isten nézi. Nincs vele kontaktusban, nem hagyja, hogy uralkodjon benne, mint Isten. Ez ugyanaz a bűn, amit Ádám és Éva elkövet. Olyanok akarnak lenni, mint az Isten, szakítanak a gyümölcsből. Urabbak akarunk lenni, kedves testvérek, mi néha az Úrnál. Majd én megoldom, majd én megcsinálom. Az én életemben ne szóljon bele senki. Én a magam ura vagyok. Hát tudom én, hogy mit akarok. És ilyenkor a nyakasságunk miatt valójában ismételjük újra és újra Ádám és Éva és Káin bűnét. Szakadunk az Istentől, mert nem hagyjuk őt Úrnak lenni rajtunk, és szakadunk a másiktól, mert nem az Úrra tekintünk, aki meg tudná védeni és meg tudná őrizni azt a közösséget, ami bennünket eredetileg rendelt. És akkor hogyan tudunk innentől kezdve a bűnön uralkodni? Emberként valójában sehogy. Amikor Káin zuhanni kezd, azért szól rá az Isten, hogy visszaemelje a tekintetét magára. Azért szól rá az Isten, hogy lehetőséget adjon arra, hogy Káin ne a maga feje után menjen, hanem fogadja el az Isten véleményét és meghívását. János evangéliumában azt írja az evangélista, hogy és ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. nézzünk a keresztre. Nem mi fogunk uralkodni a bűnön, kedves testvérek. Amíg a lábunk elé nézünk, amíg lehorgasztott fejjel járunk, amíg zuhanunk, addig nem fogunk uralkodni a bűnön, amint a keresztre nézünk, és látjuk, hogy az Isten milyen meghívást ad nekünk, és milyen áldozatot hoz értünk. Onnantól kezdve a Krisztus úrrá tud lenni az életünkben, és tud uralkodni helyettünk a bűneink fölött. Ha hagyjuk, hogy uralkodjon a bűneink felett. Ha nem akarjuk, hogy visszavegyük megint az irányítást, ha hagyjuk, hogy ismét az legyen az Úr, akinek Úrnak kell lennie. És ez nem egy könnyű feladat. Nem egy könnyű feladat, mert nagyon sokszor vagyunk mi a lehorgasztott fejű Káinok. De mégis ott van a Krisztus keresztje, kedves testvérek, amire bármikor fel lehet nézni. Ebből a viszályból, ebből a sokszor gyűlöletkeltettel, vagy gyűlöletkeltéssel telerakott világból fel lehet nézni arra a keresztre, ami arról beszél, hogy az a fele barátod, aki hozzád irgalmas, és aki ezt te irgalmas vagy, és ott van a békesség az Isten megbocsájtásába, csak ne lefele néz, hanem arra, aki megváltott és elhívott téged. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, sokszor vagyunk mi lehorgasztott fejű Káinok, és néha szeretnénk azonosulni Ábellel, meg elítélni Káint, meg valahogy megmagyarázni azt, hogy erkölcsileg mi miért vagyunk más helyzetben vagy szituációban. Próbálunk valahogy máshogy viszonyítani. De az igazság mégiscsak az, hogy ilyenkor csak a bizonyítványt próbáljuk magyarázni. Ha mi nem tudjuk felemelni a fejünket, akkor emelt fel te. Ha mi valamiért félünk visszanézni a keresztre, akkor kicsit a mi tekintetünket is szegezd oda. Hogy észrevegyük annak az irgalmát, annak a megbocsátását, hogy ne a magunk lehorgasztott feje után menjünk, civilizációkat, meg társadalmakat építve, szőnyeg alá söpörve azoknak bűneit, hanem meg tudjuk vallani azt, hogy